kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A 8. heti szabályzás technika előadáshoz értünk el. A mai alkalommal az állapotteres analízis és szabályzó tervezés témakörét fogjuk folytatni. Emlékeztetnék, hogy ugye ez az anyagrész már nem tartozik bele az EH-ba. Mindenkinek igyekeztem több csatornán is üzenetet küldeni arról, hogy a jövő hét kedden lebonyolítandó ZH az hol lesz. Ugye a gyakorlati kurzusok alapján történik a beosztás. Kérem, hogy mindenki pontosan jelenjen meg, talán pár perccel a kezdés előtt, hogy az ültetéssel végezhessünk. Nem lesz személyre szabott ültetés, de miután A és B csoport van, hogy bizonyos székek, bizonyos sorok kimaradnak minden teremben. Hogy ezt gyorsan le lehessen zavarni, ezért kérem, hogy pontosan jelenjenek meg. Sajnos itt a Q és az I épületek közül egyikben sem volt szabad terem, erről az EH időpontra. Hogy az I1A kurzus, ugye ez a hétfői kurzus, ők azok, akik az első héten HSK gyakorlattal kezdtek, K137-be mennek, és így tovább. A csütörtök reggeli kurzus hallgatói, azok mind az F229 terembe mennek, és az I3, tehát a csütörtök 10-től hallgatóra járó kollégák, az I3 kurzus hallgatói pedig mind az E1B teremben fogják írni az EH-t, a pótlási alkalom november 9-én lesz. A papírt azt kiosztjuk, csak arra lehet írni, tehát firkapapírra, segédanyagra, számológépre nincsen szükség. 10 feladatot kapnak, amelyek a kiskérdések, a negyedik gyakorlati anyag végéig bezárólag szereplő kiskérdésekből kerülnek összeállításra. Minden egyes kérdés ugyanannyi pontot ér, tehát 5 pontot, maximum 50 pontot lehet szerezni, és 10%-kal az az osztályzat, amit hoznak, ezt viszik tovább a vizsgán. Tehát az anyag az a mintavételes szabályzókkal bezárólag, ez körülbelül az az anyag rész, amelyet az elmúlt előadás közepe felé kétharmada felé zártunk le, és az utolsó elem ugye ez a bizonyos deadbeat szabályzók voltak. Egy másik emlékeztető fóliát is felraktam ide, ugye közeleg a szakiránytájékoztató, ez önöket ezt az évfolyamot közvetlenül érinti. A szabályzás tanika tárgyhoz egyértelműen köthető egy szakirány, annak is egy ágazata, amit a mi tanszékünk gondoz, ezt az irányítórendszerek ágazatnak hívják. A tanszékek köztük az irányítástechnika és informatika tanszék is tart tájékoztató estet, amely több szakirányt is felölel egyébként, vagy több ágazatot is, hiszen a BSC-ben ágazatok vannak. Egy ilyen tájékoztató esten meg lehet nézni a laborokat, az ott használt eszközöket, kutatási témákat, fejlesztéseket. Ugye a BSC-ben egy szakirányon belüli ágazatok azok elsősorban a labortárgyban és a felkínált önálló laboratórium témákban különbözik egymástól, tehát akit érdekel, hogy itt ebben az ágazatban, milyen laborokban, milyen feladatokat, milyen eszközökkel kell majd megoldani, annak tudjuk ajánlani ezt a lehetőséget. Az időpont az jelenleg még nem végleges, ugye a tanszékek ezt a HK felé kell, hogy kommunikálják, hogy milyen időpontokat kínálnak fel. Mi ezt az időpontot fogjuk felkínálni, ez november 7-én szerdán egyébként pontosan a szabályzás technika után, előadás után lesz az IB 310-es teremben, ami itt van felettünk, 3 emelettel kezdünk, és akkor utána körbe járjuk a laborokat. A szakirány kapcsán a tanszék egy külön honlapot hozott létre, ezt is nyugodtan meglátogathatják. Hogy haladunk kerülve ebbe a szakirányválasztási időszakba, ott nyilván folyamatosan bővítjük meg, napra készítesszük az információkat. Visszatérve a szabályzás technikához, most is nézzük meg, hogy mik voltak az előző részekben, mit néztünk. Most az elmúlt előadáson már mutattam ezt az ábrát, tehát nagyjából el tudjuk helyezni azt, hogy hol járunk. Milyen ismeretek a szabályzás technika előrehaladásának kronológiájában, mikor keletkeztek. Most mi itt az Apollo program környékén járunk, valamivel Kálmár Rudolf után, hiszen az elmúlt előadáson az ő neve már előkerült, az irányíthatósági kritériummal kapcsolatban. Ma ezzel fogjuk kezdeni. Akik előtte vannak, azok a mintavételezéses szabályzást tették lehetővé, a fázistartalékra tervezést, egyáltalán a stabilitás tanulmányozását, kialakították azt, hogy milyen soros típusú szabályzókat érdemes alkalmazni, és hát előtte már csomó gyakorlati eredmény is volt a különböző alkalmazásokban. Magában a tárgyban, gyorsan fogok ezeken végigfutni, mert szerintem ezeket már mutattam, ezeket a fóliákat többször is. A szabályzási körön van a lényeg, azon belül is a visszacsatoláson. A legfőbb fegyverünk és eszközünk a szabályzás inkább a visszacsatolás. Ezzel tudunk kikényszeríteni számunkra kedvező dinamikus és statikus viselkedést is. Ha a statikus viselkedést akarjuk tanulmányozni, akkor a körerősítés és a típus szám számít. Hogyha a dinamikus viselkedést, akkor a pólusok vagy a frekvencia válasz. A pólusok esetében is kitüntetett szerepe van, már hogyha van ilyen a domináns pólusoknak, mert azzal a dinamikus viselkedés jól közelíthető, sőt a domináns pólusokat akár specifikációra is használhatjuk. Tehát mondhatjuk azt, hogy zárt körben olyan viselkedést szeretnénk elérni, mint hogyha az hasonlítana két domináns póluspár által meghatározott viselkedéshez. Ugye ilyennel értünk is az elmúlt előadáson, amikor a két szabadságfokú szabályzó, sőt két héttel ezelőtt, akkor a két szabadságfokú szabályzó tervezésekor ugye egy ilyen domináns póluspár alapján alakítottuk ki a modell átviteli függvényének a nevezőjét. A stabilitás külön figyelmet érdemel, kritériumokat, amiket tanultunk rá a Hurwitz, a Nyquist és a Bode, bármelyik előfordulhat ugye a ZH-n, sőt biztos, hogy nem lesz ZH stabilitással kapcsolatos feladat nélkül. Többször is elmondtam, hogy ez mennyire lényeges kérdés a szabályzási körök tervezése szempontjából. A fázis tartalék az lehetővé teszi azt, hogy mérjük a stabilitásnak a nagyságát, sőt a fázis tartalék előírása az ugye a soros kompenzátorok méretezésének az alapját is képezi. Úgy állítjuk be a kompenzátorok paramétereit, hogy az előírt fázis tartalék az mindig teljesüljön. Ha mintavételesen szeretnénk egy ilyen szabályzót megvalósítani, akkor figyelemmel kell lenni arra, hogy mi a mintavételezésnek a következménye. Szóval az ideális rekonstrukciót mi nem tudjuk megvalósítani, hiszen az ideális aluláteresztő szűrőt megvalósítani szabályzási körben nem tudjuk, helyette valamilyen tartószervet kell alkalmazni, a tartószerv viszont késleltetést visz a szabályzási körbe, az rontja a fázis tartalékot. Tehát a stabilitástól a labilitás felé viszi el a mi rendszerünket, amire figyelemmel kell lenni a tervezéskor. Az analízis ismeretekben pedig az elmúlt alkalommal az állapotteres leírásba kezdtünk bele. Ezt fogjuk most is folytatni. Ugye így nézett ki az állapotegyenletünk, tehát az állapottérben a vektort az x jelentette. Az x-nek a deriváltja bármelyik időpillanatban egy olyan lineáris vektormezővel határozódik meg, amelyre a bemenetekkel nem hatunk, ez az úgynevezett sodrás, és ezekhez jön hozzá egy olyan komponens, amely a bemeneteknek a lineáris kombinációját adja össze, attól függően, hogy a B oszlopai hogyan állnak elő, ez az, amire tehát hatással vagyunk. Tehát a bemenetekkel befolyásolni tudjuk a mozgás pillanatnyi irányát, a kimenet az pedig mindig a állapotváltozóknak lineáris kombinációja, illetve, hogyha van közvetlen hatása a bemenetnek a kimenetre, akkor az egy D mátrixon keresztül történik meg. A példák és az esetek túlnyomó többségében és a fizikai rendszerek nagy részében ez a D egyébként nulla. Abban az esetben, hogyha egy bemenetű rendszerünk van, akkor ez a B egyetlen egy oszlop vektorrá fajul, hogyha egy kimenetű rendszerünk van, akkor pedig ez a C fajul egyetlen egy sor vektorrá. Egy ilyen ábrán is megpróbáltuk ugye érzékeltetni, hogy hogyan befolyásolódik valamilyen állapotban az, hogy merre megy tovább a rendszer. Ja, van egy altér, amit a B1 és a B2-vel, hogyha két bemenetünk van, feszítünk ki, ezt két bemenettel súlyozzuk és eltérítjük a sodrás irányát, és ez fogja meghatározni azt, hogy milyen irányba megy az adott pillanatban a rendszer tovább. És felvetettük ezzel kapcsolatban az irányíthatóság kérdését, ezt fogjuk ma tovább boncolgatni, és hozzáadunk egy másik fogalmat, ami a megfigyelhetőség kérdése volt. Sőt, az előbbi fólián látható rendszernél általánosabb rendszerre vetettük fel az irányíthatóság és az elérhetőség fogalmait, arraban az esetben nevezetesen, mikor az A, a B, a C és a D mátrixok is függtek az időtől. Definiáltuk az irányíthatóságot, az a feladat volt, hogy a nullába kell irányítani a rendszert véges időn belül, az elérhetőség, pedig ugye ennek egyfajta fordítottja, valamilyen bemenettel véges időn belül a nullából kell valamilyen adott állapotban a rendszert irányítanunk. A kérdés az az, hogy ez lehetséges-e. Ugye ez a folytonos idejű esethez még nem terveztünk szabályzót, az a mai nap feladata lesz, de már van egy egész csinos kis leltárunk arról, hogy milyen szabályzókat tudunk tervezni. Ezek a fóliák is szerepelnek az előadások elején, ugye ez a bizonyos soros szabályzó, PID típussal szerepelhet az EH-n, Smith prediktor, amelybe beépítettük ugye a késleltetés hatásának a kiküszöbölése miatt a rendszerünkről alkotott modellt, ez is lehet az EH-n, ezt mintavételes esetben valósítottuk meg, két szabadságfokú szabályzó, ahol innen a különbségképző szerv kimenetéről kivettük azt az egy szem átvitelt, és kettő másikkal helyettesítettük innen a két szabadságfok név. Ugye egyet rakunk a különbségképző szerv pozitív előjelű bemenetére, egyet pedig a negatív előjelű bemenetére, és a zárt kör elvárt viselkedése alapján méreteztük meg ezeket a polinomokat, a T-t, az R-et és az S-et, és az volt a dologban a kunszt, hogy ehhez még egy diofantoszi polinóm egyenletet is meg kellett oldanunk, de hát az nem volt különösebben nehéz, hiszen végül is egy lineáris egyenlet megoldásaként az ismeretlen polinómok együtthatói számíthatóak voltak. Ez is ugye olyan szabályzó, ami szerepelhet az EH-ban. A harmadik diszkrét idejű szabályzó az a véges beállású deadbeat szabályzó volt. Ugye itt az volt a célunk, hogy egy olyan szabályzót rakjunk ide, aminek hatására az átkölt viselkedése olyan, mintha egy véges impulzus válaszú szűrőnk lenne. Tehát, hogyha egy egységugrást adunk a referencia jelre, akkor véges számú mintavétel után a kimenet azt képes lekövetni. Megállapítottuk, hogy a tervezés alapja egy egyszerű korrekciós polinom méretezése, és hogyha előírással élünk arra, hogy a pillanatnyi beavatkozója a nulla időpillanatban éppen mekkora legyen, akkor ez egy elsőfokú polinom lesz, aminek a két együtthatóját ilyen egyszerűen tudjuk kiszámítani. Arra emlékeztetnék csak, hogy így a B és az A az a tervezés elején adott, hiszen az a szakasz számlálója és a nevezője, és ezzel az egyszerű két képlettel adódik a korrekciós polinom, amiből a szabályzót szintén az A és a B felhasználásával számolhatjuk. Ugye fontos, hogy ezekben az egyenletekben az B és az A az olyan polinóm, ami nem Z pozitív, hanem Z negatív hatványai szerint épül fel, és az annak megfelelő együtthatókat tartalmazza. Ez is olyan szabályzó, amelyel kapcsolatos kérdések szerepelhetnek még a ZH-ban. Még egy plusz fóliát is felraktam, hiszen a gyakorlatok is szépen haladnak előre, és a MATLAB felhasználásával kapcsolatban is egyre több ismeretet lehetett eddig elsajátítani. A MATLAB és a Simulink alapfelépítését megismerhették az abban használatos adatszerkezetet, skalárt, komplex számot, azokból felépített vektorokat és mátrixokat, azokkal az alapműveleteket, saját értékszámítást, karakterisztikus polinom számítást, polinomok gyökeinek a számítását. Ugye a MATLABban a sorvektornak kitüntetett jelentősége van, hiszen azt a MATLAB úgy is értelmezheti, mintha az egy polinom lenne, és az alapján tudja kiszámolni például egy polinomok a gyökei. A MATLABban különböző szolgáltatások toolboxban vannak szervezve, mi ebben a fél évben tulajdonképpen egyetlen egy toolboxsal ismerkedünk még részletesebben, ez a Control System Toolbox. Ennek megvannak a saját adatszerkezetei, ami egy lineáris időinvariáns rendszer együtthatóinak a tárolására alkalmasak, ezeknek megfelelő tagfüggvényeik és tagváltozóik is vannak, és vannak olyan utasítások, amelyekkel analizálhatunk, illetve tervezhetünk ilyen rendszerekhez szabályzókat. Az LTI View az egy olyan grafikus felület, amely az analízisre alkalmas utasításokat hát egy csokorba szed, és egy grafikus felhasználó felületen keresztül elérhetjük őket. De hát méretezési eljárásokat is implementáltak már a MATLAB segítségével, ilyenek a PID szabályzók, itt egy EFSOLV utasítást is kellett használni, és remélhetőleg tantermi vagy számítógéptermi gyakorlat során az EH-ig mindenki eljut odáig, hogy még egy ilyen kétszabadságfok szabályzót is sikerüljön méretezni. MATLAB annyira elterjedt, hogy rengeteg könyv, szakkönyv is foglalkozik a MATLAB felhasználásával, és különböző szabályzástechnikai méretezési eljárásokat mutatnak be, úgy, hogy a MATLABra támaszkodnak a példák. Nyilván ezeknek a publikálását adott esetben a MATLAB is támogathatja. Itt csak az egyik ilyen könyvnek a fedőlapját tettem fel. Mi a mai alkalom célja, most, hogy így látszik, hogy mi az, amit eddig sikerült elsajátítani. Az irányíthatóságok kapcsolatban az elmúlt alkalom végén kimondtam egy feltételt, azt most be is fogjuk bizonyítani, ez a Kálmán-féle irányíthatósági feltétel, vagy rangfeltétel. Utána az irányíthatóság és elérhetőség duális megfelelőire koncentrálunk, ez a megfigyelhetőség és rekonstruálhatóság. Tehát, hogy a kimenet megfigyelésével hogyan tudjuk megmondani, hogy hol van az állapot. Ezt értjük megfigyelhetőség és rekonstruálhatóság alatt. Ezek alapján az állapot egyenletet úgynevezett lépcsős alakra hozhatjuk, ez egy speciális kanonikus alak, amelyből egyértelműen leolvasható, hogy milyen részei az állapottérnek irányíthatóak és megfigyelhetőek, vagy egyik sem, vagy mindkettő. Ezt Kálmán-féle dekompozíciónak hívjuk. Eddig tart az analízis rész, ezek a pontok pedig már a szabályzótervezésre vonatkoznak. Állapotteres szabályzótervezés esetén lesz egy alapvető eszközünk, egy algebrai eszközünk, amely saját értékeket állít be. Ez az eszköz az Ackermann képlet, ezzel fogom kezdeni, és utána rendre ezt a képletet fogjuk használni a szabályzó tervezése folyamán. Szabályzó tervezése áll majd egy pólus áthelyezésből, tehát a zárt kör dinamikus viselkedésének a beállításából, egy úgynevezett megfigyelő tervezéséből, erről majd később kitérek, hogy miért van rá szükség. Figyelembe kell venni az ilyen állapotteres szabályzóknál is az alapjeleket, erre külön erősítéseket kell majd beállítanunk, illetve egy speciális megfigyelő alakot is fogunk nézni, egy megoldást, amelyik képes arra, hogy a bemeneten ható ismeretlen értékű zavarásról egy olyan becslést állítson elő, amely sejthetővé teszi azt, hogy annak a hatását kiküszöböljük. Ugye a kronológiában az szerepelt, hogy ez a Kálmán-féle irányíthatósági kritérium, ez az 1960-as években keletkezett. Mi most a 2010-es évek elején vagyunk, tehát a kérdés jogos lehet, hogy hát vajon még mindig aktuális-e ez a kritérium. Hát kedves kollégák, hogy ezt megkíséreljem indokolni és bizonyítani, hogy ez igenis még mindig aktuális, ha engedjék meg, hogy bemutassak egy viszonylag friss cikket az egyik legbefolyásosabb természettudományos folyóiratból. Nem túl gyakori, hogy ebben a folyóiratban, aminek Nature a neve, szabályzástechnikai, vagy ennyire nyilvánvalóan szabályzástechnikai, vagy irányítástechnikai témájú cikk jelenjen meg. De ez 2011. októberében, tehát körülbelül egy évvel ezelőtt megtörtént, tehát a tavalyi előadás, amikor ezt elmondtam, akkor ez sokkal frissebb volt, ma már egy évvel kevésbé friss. Ez a cikk, ez szerencsére elérhető egyébként az egyetemi hálózatról. Nem túl bonyolult az anyaga egyébként, tehát bárki, aki érdeklődik iránta, az elolvashatja. És ennek a cikknek a címe az az, hogy komplex hálózatok irányítás, vagy irányíthatósága. Ugye az irányíthatóság volt az a fogalom, az elérhetőség mellett, ugye, amit bevezettünk. És mit kell itt komplex hálózatok alatt érteni ebben a cikkben? Megpróbálom kicsit kinagyítani. Itt a szerzők egyébként pontosan azt az irányíthatósági definíciót írják le, amivel mi is foglalkozunk, és amit mi is bevezettünk, és az a rendszer, amelyet tekintenek, az ugye pontosan olyan alakú, amikkel mi is foglalkoztunk. Ez itt az állapot egyel. És ezt a fajta leírási módszert egy egészen érdekes rendszerosztályra alkalmazzák, például a szociális hálókra, olyanra, mint a Facebook. Vagy szervezeti hálókra, olyan, mint a hadsereg, vagy egy vállalat, vagy mondjuk egy egyetemi tanszék, vagy mondjuk egy egyetemi kar. És azt a kérdést vetik fel, hogy ugye nyilván ezek a hálózatok, ezek borzasztó nagyok, tehát hogyha egy-egy tagnak a viselkedését tekintjük egy-egy állapotváltozónak, akkor ez az állapot tér, ami így keletkezik, az hatalmas dimenziójú, több ezres, több tízezres, több százezres dimenziójú eszközöket kaphatunk, vagy állapottereket kaphatunk. És a szerzők azt a kérdést vizsgálják, hogy vajon egy ilyen szociális hálónak, hogyha bizonyos pontjait befolyásolni tudjuk, bizonyos embereket befolyásolni tudunk, akkor vajon hány emberre van szükség, hogy elérjük a szociális háló, vagy az adott szervezet minden egyes tagját. Kvázi irányítani tudjuk ezt a komplex hálózatot. Ahhoz ugyanezt az irányíthatósági problémát kell megoldanunk, mint amit az előző előadáson, meg most is az egyik ismétlő fólián felvetettünk. És ugyanezt a kritériumot kell tesztelni. És a szerzők megmutatják, hogy természetesen a kritérium az érvényben marad. Ami a cikknek az újdonsága, az pedig az, hogy egy olyan számítási módszert adnak ebben az alkalmazásban is, amely dacára a hatalmas állapottér dimenziónak végrehajthatóvá teszi ezt a rang számítást. Ugye, hogyha belegondolunk abban, hogy itt a B, az A mátrixoknak a dimenziói az olyan, hogy ezek több ezer, több tízezer vagy több százezer sorosak, akkor ennek a rang számításnak a bonyolultsága az igen nagy. Tehát a cikk egyik hozzájárulása, kontribúciója, ha tetszik, az az, hogy hogyan lehet kiszámolni ilyen esetekben ezt a rangfeltételt. A másik kérdés, ami szintén jogos, az az, hogy vajon mi az a legkisebb szám, az a tagoknak a legkisebb száma egy ilyen szociális háló esetében, amely segítségével az egész irányíthatóvá válik. Ez egy másik kérdés. Tehát kvázi hány embert kell megvennünk a szociális hálón belül, hogy mindenkit el tudjunk érni, mindenkit befolyásolni tudjunk. Vagy pedig ugye az ezzel ellentétes kérdés, hogy hány ember viselkedését kell megfigyelnünk ahhoz, hogy mindenkinek a viselkedéséről információt kapjunk. Lehet, hogy nem túl komilfó kérdések ezek, de ezek jelenleg kutatási irányok, és ez a cikk erre is választott. Hát ez egy olyan alkalmazás, ami azt mutatja, hogy ez az irányíthatóság és a megfigyelhetőség kérdése, az ma is aktuális. Térjünk vissza tehát az irányíthatóság kérdésére. Az elmúlt alkalommal már mondtam, hogy ezzel foglalkozni fogunk, ez a Cayley-Hamilton tétel lesz, amit fel fogunk használni. Erre még egyszer szeretnék emlékeztetni. Ez a tétel ez azt mondja ki, hogy minden mátrix kielégíti a saját karakterisztikus egyenletét. Tehát, hogyha a lambda helyébe beírjuk az A mátrixot, akkor ez az egyenlet is fennáll. Ebből triviális, hogy az A n-edik hatványát ki tudjuk fejezni a kisebb hatványok lineáris kombinációjaként, ugye, hogyha ezt az összes tagot átvisszük a másik oldalra. Sőt, hogyha ezt az egyenletet beszorozzuk A-val, akkor itt A n plusz egyedik hatványa jelenik meg az n-edik, és így tovább, és a maradék tagokat is át tudjuk vinni erre az oldalra. Tehát ez azt jelenti, hogy A bármely n-edik és annál nagyobb hatványai kifejezhetők, a kisebb hatványok valamilyen súlyozott összegével, ahol ezeket a súlyokat a karakterisztikus egyenlet együtthatói alapján tudjuk kiszámítani. Ezt a tételt fogjuk többször is a mai alkalommal felhasználni. Tehát térjünk vissza az irányíthatóságra és az elérhetőségre. Az irányíthatóság és az elérhetőség azok, hogyha időben állandó rendszereket tekintünk, akkor ekvivalens fogalmak. Ugye az LTI rendszer az a rendszer, ahol az A mátrix, a B mátrix, a C mátrix és a D mátrix sem függ az időtől. Az irányíthatóságot a bemenet és az állapot tér alapján definiáljuk, tehát a kimenettel, amikor ezzel a fogalommal barátkozunk, akkor egyáltalán nem kell törődnünk. És az irányíthatóság az ugye úgy szólt, ezt úgy is mondhatom, hogy az AB pár irányítható, hogy bármely véges időintervallumhoz egy kiindulás és egy végállapothoz található egy olyan bemenet, ez lehet például lépcsős bemenet, hogy a hozzá tartozó megoldása ennek a differenciál egyenletnek olyan, hogy a nulla időpillanatban ő az x0 pontban van, és a nagy t időpillanatban pedig az xt pontban. Ez ugye azt jelenti, hogyha itt van az állapottér, itt van ez a bizonyos x0 pont, itt van a rendszerem a nulla időpillanatban, itt van valahol az xt pont, akkor tudok keresni olyan bemenetet, amelyet, hogyha alkalmazok a rendszeremen, akkor véges idő alatt az egyik pontból a másikba eljutok. És ez a véges idő pontosan nagy t. Ez az illusztráción egy olyan állapottér, amelynek a dimenziója összesen 3. A kérdés az az, hogy mikor irányítható tehát egy ilyen AB pár, és erre egy kritérium létezik, ez az, ami a bemutatott cikk első oldalán is szerepel. Nincs más dolgunk, mint összeállítani egy úgynevezett irányíthatósági mátrixot, jelöljük őt MC-vel, ezeket oszloponként fogjuk előállítani. Először is belevesszük a B-t, utána belevesszük az A szor a B-t, utána belevesszük az A négyzet B-t, és így tovább, egészen az A n-1-en B. És utána ennek a mátrixnak a rangját kell megvizsgálnunk. Ha ennek a mátrixnak a rangja az pontosan az állapottér dimenziója, akkor nyert ügyünk van, mert akkor a rendszerünk irányítható. Arra emlékeztetnék, hogy egy mátrixnak a rangja az a benne lévő lineárisan független oszlopvektoroknak a szám. Ez a Kálmán-féle irányíthatósági kritérium, vagy rang kritérium, ha úgy tetszik. Ennek a MATLAB támogatása triviális egyébként, tehát van egy utasítás, amelyik összeállítja ezt a mátrixot, és egy másik utasítás, ami megmondja, hogy mekkora a rangja. Bizonyítsuk be ezt a tételt. A bizonyításhoz fel fogunk használni egy úgynevezett Gram-mátrixot, és fel fogjuk tenni, hogy mindig a nullából indulunk. Tehát az X0 az az origó. Ez némi egyszerűsítés fog megengedni számunkra, hiszen az állapot egyenlet megoldásában van egy tag, ami csak a kezdeti feltételtől függ. Ha megengedjük, hogy ez a kezdeti feltétel nulla legyen, akkor ezzel a taggal nyilván majd nem kell számolni. És be fogunk vezetni, ez egy definíció tehát, egy úgynevezett Gram-mátrixot, aminek hát a képlete ott fent is látható. De az látszik, hogy ez tulajdonképpen a konvolúciós integrál, ami az állapotegyenlet megoldásában is szerepel, annak egy tagja, meg a transzponáltja egymás után téve. Tehát ez E ad A T minusz kis T B, B transzponált. Olvasható ez a betűméret, kollégák, a hátsó sorokból is? Köszönöm. Itt a legalsó megjegyzésen pedig az látszik, hogy hogyan fogjuk ezt a bizonyítást elvégezni. Először azt fogjuk bebizonyítani, hogy az irányíthatóság az egyenértékű azzal, hogy ez a mátrix az invertálható, és utána azt fogjuk bebizonyítani a második lépésben, hogy ennek az invertálhatósága az egyenértékű azzal, hogy ennek a bizonyos irányíthatóságnak a mátrix, irányíthatósági mátrixnak a rangja teljes. Ebben a két lépcsőben fog zajlani a bizonyítás. Tehát először is az AB pár irányítható. Az egyenértékű lesz azzal, hogy létezik ennek a Gram-mátrixnak az inverze, és utána ez egyenértékű lesz azzal, hogy az MC mátrixnak a rangja teljes. Azért mutatom meg ezt a bizonyítást, hogy legalább ebben az esetben a lánc teljes legyen. Azt értem ez alatt, hogy az előbbi cikkben is lehetett látni egy alkalmazási problémát, amit egy ilyen kritérium alapján kell megoldanunk. A kritérium ott pedig be kell bizonyítanunk, és ezt olyan eszközökkel kell megtennünk, amit lineáris algebrában már tanultunk. És ez a lánc ugye teljes lesz, ugye egy mérnöki alkalmazási problémát, hogyan oldunk meg olyan kritérium alapján, amit a matematika, a mögöttes matematika miatt bizonyítani is tudunk. Nevezzük tehát őt az egyes lépésnek, őt pedig a kettes lépésnek. Mindegyik lépéshez a matematikusok szeretnek akkor egy lemmát rendelni. Az első lépéshez rendeljük az első lemmát, és a második lépéshez a másodikat. Egy fóliát igényel csak az első lemma. Látni fogják, hogy borzasztó egyszerű, csak sokat kell hozzáírni. Tehát, ha ez a G invertálható, itt van a G, abból először be kell bizonyítani, hogy az AB pár irányítható. Hát Ezt elég egyszerűen fogjuk megtenni. Azt fogjuk mondani, hogy az XT-be akarunk eljutni, akkor az a beavatkozó jel, amit keresünk, az legyen ilyen alakú. Ebben benne van a G-invertáltja, tehát ezt a beavatkozó jelet csak akkor tudjuk előállítani, ha a G-invertálható. Oké? Okay? Tehát az a beavatkozó jel, ami elirányítja a nullából az XT-be a rendszerünket, az igényli a Gram matrix invertáltját. És ennek az alakja, ez ott fent is szerepel, B transzponált E ad A transzponált T minusz T, Gram matrix invertáltja XT. Ezt be tudjuk helyettesíteni az állapotegyenlet megoldásába. Ugye ez az állapotegyenlet megoldásának az a része, amelyik nem függ csak a kezdeti állapottól. Ez pedig a konvolúciós integrál, ahol ez az alapmátrix, azt tart idáig, meg van szorozva az U-val. Oké? Hát ez lesz az állapotegyenletünknek a megoldása. Ugye T-ig haladunk az állapotegyenletünk megoldásával, T időig, mert azt mondtuk, hogy ott fogjuk elérni az XT-t. Ugye az E ad AT X0, meg ez a bizonyos integrál. Ugye ez E ad AT minusz T B, szorozva, és itt jön minden az, ami az U, tehát B transzponált E ad A transzponált T minusz T Gram matrix inverze XT DT. Ez idáig, ez mind az UT. Miután feltettük, hogy az X0 az nulla, ezért ez a tag, ez nulla. Ez tehát ebből következik. Viszont, ha összevetjük ezt a G-t, és azt, amit itt találunk, ez persze nem más, mint pontosan a Gram matrix. Tehát ez tovább egyenlő, a Gram matrix szorozva a Gram matrix inverze, szorozva XT. Na de hát egy mátrix meg az inverz az egységmátrix, amit hogyha megszorozzunk az XT vektorral, akkor XT-t kapunk. Tehát valóban ezzel a bemenettel tudjuk elirányítani a rendszerünket az XT-be. És ezt bármilyen XT-re meg tudjuk csinálni, feltéve, hogyha van a Gram matrixnak inverze. Tehát abból, hogy van a Gram matrixnak az inverze, valóban következik az irányíthatóság. A visszafele irány az ehhez hasonlóan egyszerű. Ezzel az egyes lemmával készen vagyunk. Nézzük most a kettes lemmát. Ja, abban az esetben azt kell bebizonyítanunk, hogyha létezik a Gram matrixnak az inverze, akkor biztos, hogy az MC-nek a rangja az N. Ezt úgy fogjuk bebizonyítani, hogy feltesszük az ellenkezőjét, és ellentmondásra fogunk jutni. Tehát feltesszük, hogy nem létezik a G matrixnak a inverze. Ez azt jelenti, hogy van egy nulla saját értéke a Gram matrixnak. És ehhez a saját értékhez tartozik egy baloldali saját vektor, nevezzük ezt a saját vektort V-nek. Ugye, hogyha ővel szorozzuk meg a Gram matrixot, akkor nullát kell kapni. Na most írjuk fel, azt a kifejezést, amelyik egy kvadratikus kifejezés lesz, tehát a V transzponált G V kifejezést. Ugye itt valami és valaminek a transzponáltja szerepel, ami szorozza egymást. Ez azt jelenti, hogy itt valaminek a négyzete van. Ezért hívjuk ezt kvadratikus kifejezésnek. Minden négyzetes kifejezés az nem negatív. Ugye? Ez következik abból, hogy ez egy négyzetes kifejezés. Tehát az, hogy ez nulla, már pedig nulla, hiszen a V-transzponált szor G az nulla, az akkor és csak akkor fordulhat elő, hogyha az, amit a négyzetre emelünk, az nulla. Tehát ebből az következik, hogy az, amit a négyzetre emelünk, az pedig nem más, mint ez a V transzponált E ad AT minusz TB, az azonosan nulla. Ugye ez az, ami itt szerepel, és megszorozzuk önmagával, pontosabban hát önmaga transzponáltjával, hogy ezt a szorzást el tudjuk végezni. Hát kihasználjuk azt, hogy ez kvadratikus kifejezés, amiből ugye az következik, hogy ez a bizonyos V transzponált szorozva E ad A T minusz T B az nulla. Tehát ez csak akkor teljesülhet, ha ez is teljesülhet. Ezt viszont ki tudjuk bontani, ezt az exponenciális, nem? Ezt sorba tudjuk fejteni. Az exponenciális függvény definíció szerint ezt a sort jelenti. Ugye a B-t azt ide itt hagyom. Hát ez az exponenciális. Hát ezt így definiáljuk, az E adott. És ebben mit látunk? Az egységmátrixot, meg az A-nak a különböző hatványai, ami a végén meg van szorozva B-vel. Na de a MC mátrixnak is ezek voltak az elemei, ugye? Hát ebből következik az, hogy a V transzponált B-nek nullának kell lennie, ugye minden tagnak nullának kell lennie, a V transzponált A B-nek nullának kell lennie, a V transzponált A négyzet B-nek is nullának kell lennie, ezek a tagok nem nullák, a V transzponált A köb B-nek is nullának kell lennie, és így tovább. Tehát ebből meg az következik, hogy a V transzponált MC is nulla, tehát a V transzponált az egyben saját vektora az MC-nek is, tehát az MC-nek a rangja az kisebb, mint N. Tehát valóban csak akkor lehet az MC rangja teljes, hogyha invertálható a Gram matrix. Tehát ezt is bebizonyítottuk. Legalábbis ebbe az irányban. A másik irányban is nagyon egyszerű a bizonyítás. Ugye azt kell bebizonyítani, hogy ha az MC rangja teljes, akkor a G is invertálható. Ugyanúgy gondolkodunk, mint az előbb. Tehát feltesszük, hogy az MC rangja nem teljes, akkor létezik egy olyan sorvektor, ami egy baloldali saját vektor, amit ha megszorozzunk az MC-vel jobbról, akkor nullát kapunk. Akkor viszont, ha az MC-t kibontjuk, ez azt jelenti, és felhasználjuk ugye a Cayley-Hamilton tételt, hogy a V transzponált, mikor szorozza az MC összes elemét, akkor az nulla. Akkor viszont, amikor ennek a sornak az összes elemét szorozza, akkor szintén nullát kapunk. Na de hát ez nem más, mint a Gram matrixnak az egyik tagja, ami azonosan nulla, ez a tag, de akkor ez is azonosan nulla, akkor a kettő szorzata is azonosan nulla, amikor megszorozzuk ezzel a VT-vel, tehát valóban nem létezik a Gram matrixnak az inverze. Ezzel tehát mindent bizonyítottunk, a lineáris algebra már ismert elemeivel, és hogyha szabad így mondanom, ugye ezt a láncot végigvittük. Tehát mostantól kezdve van jogunk használni a valódi rendszerek állapotegyenlete esetén ezt a Kálmán-féle kritériumot. Hát még egyszer, azt kell megvizsgálnunk, hogy az MC mátrix rangja teljes-e ahhoz, hogy bizonyítva legyen, hogy a rendszert az origóból tetszőleges állapotba véges időn belül el tudjuk irányítani valamilyen bemenettel. Hát ami most következik, az a úgynevezett duális fogalma az irányíthatóságnak. A duális fogalmai az irányíthatóságnak és az elérhetőségnek, ezek pedig a megfigyelhetőség és a rekonstruálhatóság. Az irányíthatóság azzal volt kapcsolatos, hogyan tudjuk befolyásolni az állapotot korlátozott számú bemeneten keresztül, ez pedig arra vonatkozunk, hogyan tudunk kémkedni az állapotváltozókról véges számú kimenet megfigyelésén keresztül. Az elgondolás ugyanaz lesz, mint az irányíthatóságnál és az elérhetőségnél, tehát először következni fognak a definíciók, egy általános esetre, az időben változó esetre. Tehát, ha egyszerűsíteni fogunk, az időben állandó esetre, angol rövidítéssel az LTI, Linear Time Invariant, típusú rendszerek esetére, és az utolsó pedig a kritérium lesz. Egy teljesen hasonló rang kritériumot lehet majd felírni a megfigyelhetőségre és a rekonstruálhatóságra, mint amilyet felírtunk az irányíthatóságra és az elérhetőségre. Tehát nézzük meg először a definíciókat. Ugye időben változó rendszert tekintünk, és itt már nem lesz elég az X pontra vonatkozó egyenlet, hiszen az csak azt írja le, hogy a bemenetek hogyan hatnak az állapotra. Tehát az elég volt az irányíthatóság és az elérhetőség vizsgálatára, de nem elég a megfigyelhetőség vizsgálatára. Ahhoz kell a másik egyenlet is, ami megmondja, hogy hogyan alakul ki minden időpillanatban a kimenet, az állapot és az aktuális bemenet alapján. Tehát milyen lineáris kombinációi jelennek meg a kimeneten az állapotvektoroknak, az állapotvektornak. Definiálunk úgynevezett megfigyelhetőségi osztályt, és definiálhatunk majd rekonstruálhatósági osztályt. Megpróbálom, ahelyett, hogy ezeket betű szerint felmásolnám a táblára, illusztrálni, hogy mit értünk ez alatt. Itt van az állapot terünk, megint az n egyenlő 3 esetet tudjuk ábrázolni, ugye kényelmesen egy ilyen táblán, és megpróbálok több szint is igénybe venni, kerülve azt hiszem a kéket, amelyik nem volt célra vezető az elmúlt alkalmakkor sem. És nyilván, amit megfigyelünk, azt most mellé kell rajzolnom, az a kimenet lesz. Legyen csak egy kimenetünk, ugye az így egyszerűség kedvéért. Kijelölünk egy tau x1 párt, legyen ez a sárga szín, tehát valahol tau időpillanatban a rendszerünkről feltesszük, hogy az x1 állapotban van, de feltehetjük azt is a rendszerünkről, hogy nem ott van a tau időpillanatban, hanem egy x2 állapotban. Ugye a tau-nak kitüntetett szerepe van, itt van a tau. És a rendszer bemenetére ettől az időponttól kezdve rákapcsolunk egy új beavatkozó jelet. Abban az esetben is, hogyha az x1 pontban vagyunk, meg abban az esetben is, hogyha az x2 pontban vagyunk. Azonos bemeneteket alkalmaz, ugye nyilván valamilyen módon mozogni fog az állapotunk. Az X egy pontból kiindulva is mozoghat, hogyha ezt a bizonyos bemenetet a rendszerre kapcsoljuk. Megmozoghat ő az X2 pontból is. És megfigyelhetjük a kettő esetében a kimeneteket. Ugye? Ettől az időponttól kezdve lesznek nekünk megfigyelései. Tulajdonképpen összesen két eset lehetséges. Ugye ez a kimenet a sárga esetben. Hogyha a két esetben ugyanazt a kimenetet kapjuk, ez azt akarja mutatni, hogy fedik egymást, tehát, hogyha az Y1T megegyezik az Y2T-vel azokra a T-kre, amik nagyobbak a tau-nál, akkor azt mondjuk, hogy a tau X1 és a tau X2 párok azonos megfigyelhetőségi osztályba tartoznak, mert ugyanazt a megfigyelést produkálják a kimeneten. Oké? Okay. Tehát a tau X2 és a tau X1 azonos megfigyelési osztályba esnek. Tehát pusztán a kimenet megfigyelésével, és tudva, hogy milyen bemenetet adtunk a rendszerre, nem tudjuk őket megkülönböztetni egymástól. Egy osztályba tartoznak. Ha ez nem igaz, tehát ez különbözik, akkor értelemszerűen ezek különböző megfigyelési osztályba tartoznak. Tehát megfigyelő esetben, megfigyelhetőségi osztályról akkor beszélünk, hogyha a jövőbeli értékek nem különböztethetőek meg egymástól. Oké? Okay. A rekonstruálhatósági osztályok, azok teljesen hasonlóak a megfigyelhetőségi osztályokhoz. A különbség mindösszesen annyi, hogy itt nem arra tesszük fel a kérdést, hogy a jövőbeli kimenetek megkülönböztethetőek-e, hanem a megelőző kimenetek megkülönböztethetőek-e egymástól. Tehát tau időpillanatra az egyik esetben X1-be jutottunk el, és korábban produkáltunk valamilyen kimenetet. Hasonlóan valamilyen kimenetet produkáltunk az X2 esetében is. Hogyha ez a kettő azonos, akkor a tau X1 és a tau X2 az azonos rekonstruálhatósági osztályba tartozik. Tehát mondjuk így nézett ki valamilyen új bemenet mellett az a pálya, ami az X1-be vezetett, és így nézett ki valamilyen azonos új bemenet mellett az a állapot görbe, amelyik az X2-be vezetett. Hogyha visszafele nézve ez a kettő, ez nem különböztethető meg egymástól, tehát korábban, akkor ez a két pár, a tau X1 és a tau X2, azok azonos rekonstruálhatósági osztályba tartoznak, ha Y1T azonos Y2 T-vel. Amikor a T az kisebb, mint a tau, akkor a tau x1, no meg a tau x2 azonos rekonstruálhatósági osztályba tartozna. Osztályba tartozna. Ezek az általános definíció. A múltat és a jövőt azért kell egymástól megkülönböztetni. Ugye ez a megfigyelhetőség, ez a rekonstruálhatóság. Mert a mátrixok függenek az időtől. Abban az esetben, hogyha LTI rendszerekkel van dolgunk, akkor folytonos idejű esetben nincsen különbség. De definiálhatjuk ezek után magát a megfigyelhetőséget. Tehát, hogy egy tau x egy pár, az nem megfigyelhető, tehát nem azonosan, nem egyértelműen azonosítható a kimeneten, hogyha létezik egy olyan másik tau x2 pár, ahol az x1 az nem ugyanaz, mint az x2, hogy vele ugyanabban a megfigyelhetőségi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy őt nem tudjuk egyértelműen azonosítani, hogyha a kimenetet megfigyeljük valamilyen időpillanattól kezdve. Hogyha egy adott tau időpillanatban két különböző állapotot választva, az így keletkező párok sosem tartoznak azonos megfigyelhetőségi osztályba, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez a rendszerünk a tau időpillanatban megfigyelhető. És hogyha minden időpillanatban megfigyelhető a rendszerünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez a rendszer úgy, ahogy van, megfigyelhető. És ezt az egészet persze el lehet játszani a rekonstruálhatósággal is. Tehát egy tau x1 pár az nem rekonstruálható, hogyha van egy olyan másik tau x2 pár, úgyhogy az x1 az különbözik az x2-től, hogy ezek a múltban tauig ugyanazt a kimenetet produkálták, tehát nem tudjuk rekonstruálni, hogy vajon x1-be vagy x2-be jutottunk, hogyha a kimeneteket figyeltük meg tau időpillanatig. Viszont, hogyha ő van egyedül, tehát csak ő generálja azt a bizonyos kimenetet a tau időpillanatig, akkor ő rekonstruálható. Hogyha egy adott tau időpillanatban bármely két állapot olyan, hogy az oda elvezető kimenetek azok különböznek az időben, akkor tau időpillanatban ez a rendszer rekonstruálható, és hogyha minden tau időpillanatban ez a rendszer rekonstruálható, akkor úgy, ahogy van, a rendszer maga rekonstruálható. Ezek a formális definíciók, ennél több kombinációt erre a néhány kifejezésre felépíteni nem nagyon lehet. Az időinvariáns rendszer esetében a rekonstruálhatóság és a megfigyelhetőség azok ekvivalens fogalma folytonos idejű rendszerek esetében. Tehát a rekonstruálhatóság az megegyezik a megfigyelhetőséggel. És a definíció az a következőképpen egyszerűsödik. Azt mondjuk egy adott állapotra, ugye a tauval már nem kell számolnunk, hiszen a rendszerünk nem függ attól, hogy a rendszer mátrixai nem függenek az időtől, tehát teljesen mindegy az is, hogy x0 időpillanatban mikor jutottunk el. A lényeg az, hogyha x0 állapotból kiindulva megfigyeljük véges ideig a kimenetet, akkor a kimenet alapján meg fogjuk tudni mondani, hogy honnan indult az állapotunk. Tehát meg fogjuk tudni mondani, hogy ő x0-ból indult el. Hogyha ez minden állapotra igaz, akkor a rendszerünk úgy, ahogy van, megfigyelhető. Hogyha az állapot egyenlet megoldását tekintjük, akkor ugye erre az x0-ra vagyunk mi kíváncsiak. Ezt a tagot, ezt egyértelműen tudjuk akkor, hogyha az út ismerjük. Tehát tulajdonképpen ezt a tagot, ezt átvihetjük ide, vagy kivonhatjuk az x0-ból. Tehát a megfigyelhetőségi probléma az kezelhető úgy, hogy az út azt azonosan nullára fixáljuk. Mi a kritérium, ami ebben az esetben rendelkezésünkre áll? Egy teljesen hasonló rangra vonatkozó kritériumot kapunk, mint a korábbiakban. Ha bevezetjük a megfigyelhetőségi mátrixot, ezúttal ezt a mátrixot O indexsel jelöljük, O mint observability. Nem oszloponként, hanem ezúttal soronként rakjuk őt össze a C-ből, a CA-ból, a CA négyzetből, és így tovább a C-szer A az N-1-en. És a kritérium pedig úgy hangzik, hogy egy rendszer az megfigyelhető, lineáris időinvariáns rendszerekről beszélünk, hogyha a rangja ennek az MO mátrixnak N, tehát N darab lineárisan független sora van. Ja, fólián ezekkel a transponátakkal való bűvészkedés azért van, hogy itt egy sorba tudjam írni azt, amit itt egy oszlopba írtam, de ez a mátrix, ez pontosan ugyanaz, mint ez. Bizonyítsuk be ezt a rangfeltételt is. A bizonyítás az egyszerűbb lesz, mint az előbb. Az y, hogyha felhasználjuk az állapot egyenletnek a megoldását, akkor így áll elő. C-vel megszorozzuk azt a tagot, ami csak a kezdeti értéktől függ, és C-vel megszorozzuk azt a tagot, ami pedig a bemenetektől függ. Itt megjelenik a konvolúciós integrál, na és persze ez a D-szer U is, ami az állapot egyenletben még benne van. Hát ez a tag, ez a C-szer X, és itt van még a D-szer U. Amit nekünk bizonyítanunk kell, az az, ugye, akkor megfigyelhető ez a rendszer, és azt kell bizonyítanunk, hogy ennek szükséges és elégséges feltétele, ennek az MO mátrixnak a teljes rangja, hogy az X0 kifejezhető, ha tudjuk az Y-t és az U-t. Első lépésként csináljuk azt, hogy az összes tagot, amiben nincs benne az x0, és az y-t-től meg az út-t-től függenek csak, azt rendezzük át ide a bal oldalra. Az így kapott egyenlet szerepel itt. Tehát itt a másik oldalon kizárólag ezek a tagok vannak. Ezeket a tagokat, ezeket minden időpillanatban ismerjük. Ja, mert semmelyikhez sem kell tudnunk azt, hogy mi volt az x0, mindegyikhez csak azt kell tudnunk, hogy milyen kimenetet mértünk, és milyen bemenetet adtunk a rendszer. A rendszer mátrixait megismerjük, tehát az A-t, a B-t, a C-t és a D-t azt ismerjük. Nekünk, amit meg kell határoznunk, az az x0. Tehát ezt a bal oldalt, hogyha y hullám T-vel jelölöm, azt minden időpillanatban ismerjük. Nagyon egyszerű dolgot fogunk most tenni. Ja, megint csak kibontjuk ezt az exponenciális kifejezést, megint felhasználjuk a Cayley-Hamilton tételt, és néhány egyenletet írunk fel. Nézzük meg, hogy hogyan csináljuk. Az exponenciális kifejezést ugye ebbe a sorba tudjuk fejteni. Tehát az y hullám t, ami ez az egész bal oldal, az egyenlő c-szer, az exponenciális kifejezés sorba fejtése, szorozva az x0. Cayley-Hamilton tétel miatt ugye itt minden olyan hatványát az A-nak, ami n vagy annál nagyobb, azt kifejezhetjük a kisebb hatványoknak a lineáris kombinációjaként. Tehát a Cayley-Hamilton tételt itt arra használjuk, hogy ezt véges számú tagnál ezt az összeget elvágjuk. És abban nem elvágjuk, hanem ezt a végtelen összeget egy véges összeggel helyettesítjük. Ugye, mert minden egyes magasabb kitevőjű tagot ki tudunk fejezni az alacsonyabbaknak a lineáris kombinációjaként, ahol mindösszesen a n-1-i tartó hatványokra van összesen szükségünk. Az így keletkező együtthatók meg ugye csak a téktől függhetnek, azért ezeket jelöljük lendre alfa nullával, alfa egyel, és így tovább. Tehát ezt fogjuk kapni. Márpedig, hogyha külön rendezzük egy sorvektorba az alfa együtthatókat, és egy oszlopvektorba azokat, amit szorozzák ezeket az együtthatókat, akkor itt azt látjuk, hogy pontosan ezt az MO mátrixot fogjuk megtalálni az x0 előtt, itt pedig ezeket a T-ben vett kifejezéseket. És akkor nincs más dolgunk, mint venni legalább n darab különböző időpontot, és felírni n-szer ezt az egyenletet egymás alá, akkor ez ugye azt jelenti, hogy többször egymás alá írjuk ezeket a sorokat, csak más-más t időpontokban, itt van, más-más időpontban megfigyeljük a kimenetet, akkor más-más lesz az értéke abban az időpontban az alfa nulláknak, alfa egyeknek, egészen az alfa n-1-ig. Ugye ez az MO mátrix, ez továbbra is itt van, ugyanez marad itt. Ha ügyesen választjuk ezeket az időpontokat, mindegyik kisebb, mint a nagy T, amennyi idő alatt mi ezt meg akarjuk figyelni, hogy honnan indítunk el, és miután itt T hatványai vannak, ez a mátrix invertálható lesz. Tehát ahhoz, hogy az X0-át meghatározzuk, valójában csak az MO invertálhatóságára van szükség. Tehát valóban ebből az következik, hogy csak akkor tudjuk visszaszámolni az XO-t az Y megfigyeléseiből, pontosan az Y hullám megfigyeléseiből, hogy az MO mátrix invertálható. És ugye mi ezt akartuk bizonyítani. Tehát ez valóban szintén egy szükséges és elégséges feltétel. Nézzünk néhány egyszerű példát, amik tulajdonképpen illusztrálják ezeket az irányíthatóságot és megfigyelhetőséget. És motiválják a dekompozícióját az állapottérnek. Nagyon egyszerű példákat fogok felírni, amelyek kézzel is számolhatóak. Tekintsük azt a rendszert, hogy x1 pont és x2 pont, tehát egy kétdimenziós állapottérrel rendelkező rendszer. 1, 2, 0, 4, ez az állapotmátrix. ez szorozza az x1 és az x2 vektor. Egybemenetű rendszerünk lesz, a b vektor az legyen 1 és 0. És a kérdés az az, hogy ez a rendszer ez irányítható-e. Ha formálisan akarjuk megválaszolni ezt a kérdést, akkor ezt a bizonyos MC mátrixot kell most nekünk felépíteni. Ezt az AB pár alapján tesszük meg. Ugye ez a mátrix az A mátrix, ez a mátrix a B mátrix. Akkor az MC az itt jelen esetben, hiszen az N egyenlő 2-vel a B és az AB oszlopokból áll mindösszesen. Amit, hogyha kiszámolunk, akkor azt kapjuk, hogy az 1 és a 0. És hogyha pedig az A-t a B-vel összeszorozzuk, akkor azt kapjuk, hogy az első sorban megint csak 1 áll, és a második sorban pedig 0. Ez triviális, hogy ennek a mátrixnak a rangja, azaz a lineárisan független oszlopvektoroknak a száma, mint itt a két oszlopvektor az megegyezik, tehát a másik oszlopvektor egyszerese az elsőnek, az mindösszesen 1, ami kisebb ennél a bizonyos 2-nél. Tehát ez a rendszer, ez nem irányítható. Tehát létezik az állapot térnek egy olyan al tere, amelynek a mozgására nincs befolyással az, hogy mit adunk a bemenetre. Ez egyébként ennél a triviális példánál ránézésre is látszik, hiszen hogyha megnézzük, akkor nyilván az x1 állapot mozgását az U-val befolyásolni tudjuk, hiszen ott ez a U érvényre jut. Az X2 állapot mozgását az U-val nem tudjuk befolyásolni, sőt, az X2 állapot mozgását az U-val befolyásolt X1 mozgásával se tudjuk befolyásolni. Hiszen, ha megnézzük, ez a második egyenlet úgy olvasható, hogy X2 pont egyenlő 4-szer X2. Tehát ez egy magára hagyott mozgása az X2-es állapotváltozónak. Tehát az X2-es állapotváltozó az, amit valójában nem irányítható. Az X2-es állapotváltozónak felel meg az a rang hiány, amit pontosan egy egyébként, ami mutatkozik az irányíthatósági mátrixnál. Tehát az egyszerű példánál is arra jöttünk rá, hogy fel lehet bontani az állapotteret egy irányítható és egy nem irányítható altérre. Itt mind a kettőnek azonos dimenziója volt. Tegyük ehhez hozzá azt a kimeneti egyenletet, amelyik a X2 változót figyeli meg. És nézzük meg, hogy ez a rendszer vajon megfigyelhető-e. Ehhez nekünk az MO megfigyelhetőségi mátrixot kell felírnunk. Ezzel a sorvektorral, mint C mátrixszal számolva. Itt soronként írjuk fel ezt a megfigyelhetőségi mátrixot. C és C-szer A lesz ennek összesen ez a két sora. A C ugye az 0-1, és a C-szer A az pedig 0 és 4. De hogyha a szorzás szabályait alkalmazom. Ebből az is látszik, miután a második sor az pont 4-szer az első sor, hogy ezeknek a soroknak a függetlensége az itt nem biztosított. az egymástól lineárisan független sorvektorok száma az éppenséggel csak egy, ami kisebb, mint a kettő. Tehát ez a rendszer, hogyha ezt a kimenetet tekintjük, akkor nem megfigyelhető. Ezt ránézésre is meg lehetett volna mondani egyébként, kollégák, hiszen az X2 mozgását azt megfigyeljük a kimeneten, de az X2 mozgására az X1 mozgása nem hat, tehát az X2-n keresztül más állapotváltozót, az X1-et nem tudjuk itt megfigyelni, tehát ebből tényleg adódik, hogy ez a rendszer nem megfigyelhető. Tehát itt az X1 mozgása az irányítható, de nem megfigyelhető, az X2 mozgása az pedig nem irányítható, de megfigyelhető. Tehát ilyen tulajdonságokra tudjuk szétbontani a rendszerünket. Ezt általánosíthatjuk, tehát feltehetjük ezt a kérdést általánosabban is. Ha adott egy rendszerünk, amelyről tudjuk, hogy nem teljesen irányítható és adott esetben nem teljesen megfigyelhető, akkor tudunk-e létrehozni egy olyan bázis transformációt az állapottérben, amelyik kijelöli nekünk azt az alteret, amelyik irányítható és megfigyelhető, azt az alteret, ami nem irányítható, de megfigyelhető, azt az alteret, ami irányítható, de nem megfigyelhető, és végül azt az alteret, amik sem nem irányítható, sem nem megfigyelhető. És egyáltalán mikor baj valójában az, hogyha egy rendszer nem irányítható, tehát van egy nem irányítható altere, és mikor baj az, hogyha egy rendszernek van egy nem megfigyelhető altere. Csak LTI rendszerek esetén próbáljuk meg ezt megválaszolni. És a példákból az is látszik, hogy az, hogy egy rendszer irányítható vagy sem, akkor olvasható le ügyesen, hogyha valamilyen speciális alakja van az A és a B párnak, vagy valamilyen speciális alakja van az A és a C párnak, és ez valamilyen speciális lépcsős alak. És valóban, ezt most már nem bizonyítjuk be, bármilyen lineáris rendszer lehet ilyen jellegű lépcsős alakra hozni egy megfelelő bázis transformációval, amely esetében lesz egy olyan alterünk, ami az MC irányíthatósági mátrixnak egyébként a képtere, amelyik az irányítható alteret fogja kijelölni, és lesz ennek a komplemens tere, amelyik a nem irányítható alteret fogja kijelölni, és ezeknek a tereknek a bázis vektorait, vagy a bázis vektoraiknak megfelelő koordinátákat begyűjthetjük egy Z1 és egy Z2 vektorba, és ezt a lépcsős alakot tudjuk létrehozni. Ugye itt a Z2-ben szerepelnek azok a koordináták, amelyek a nem irányítható alrendszerhez tartoznak, és Z1-ben szerepelnek azok a koordináták, amelyek az irányítható alrendszerhez tartoznak. Teljesen hasonló a struktúra, mint itt, csak itt mind a Z1-ben, mind a Z2-ben több állapotváltozó is tartozhat. Hasonlóképpen ugyanezt megtehetjük a megfigyelhetőséggel. Ha megnézzük az MO-nak, a megfigyelhetőségi mátrixnak a képterét, akkor pontosan ez az altér lesz az, amelyik megfigyelhető, és a komplemens tér az, amelyik nem megfigyelhető. Ugyanígy létre tudjuk hozni ezt a lépcsős alakot, ugyanígy bele tudjuk gyűjteni egy bázis transformáció nyomán azokat az állapotváltozókat, amelyek nem megfigyelhetőek egy Z1 vektorba, és azokat, amelyek megfigyelhetőek egy Z2 vektorba. És ugyanúgy a C-re ez a speciális alak adódik, ami nullákból meg egyekből áll. Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor egy teljes dekompozícióját, tehát úgy kapjuk, hogy az állapottérnek lesz egy olyan része, amelyik irányítható és megfigyelhető, tehát az U-val rá hatással van, és a változóit az Y-on meg is tudjuk figyelni. Lesz egy olyan altere az állapottérnek, amelyik irányítható, de nem megfigyelhető, tehát az U rá hatással van, viszont belőle nem tudunk eljutni az Y-ra. Lesz egy olyan alterünk, amelyik sem nem irányítható, sem nem megfigyelhető, amire az U még közvetetten sincs hatással, és amelynek az állapotváltozói semmilyen módon nincsenek hatással a kimenetre. És végül lesz egy olyan alterünk, amelyik nem irányítható, de megfigyelhető, amelynek az állapotváltozói nem mozgatja meg a zoomék közvetetten se, de amelynek az állapotváltozóinak a mozgását a kimeneten meg tudjuk figyelni. Hogyha az ennek megfelelő állapottét transzformációt végrehajtjuk, akkor az ilyen alakú lépcsős formájú állapot egyenletre jutunk, ahol ugye a Z1 az az, amelyik megfigyelhető és irányítható, a Z2, amelyik irányítható, de nem megfigyelhető, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a dekompozíció, ez mindig létezik. Ugye nyilván, hogyha egy rendszer teljesen irányítható és teljesen megfigyelhető, tehát az MU és az MC mátrixok rangja is teljes, akkor a Z2-ben, Z3-ban és Z4-ben egyáltalán nincsen állapotváltozó, hiszen minden állapotváltozónk a Z1-ben van benne. A szünet előtt még az Ackermann képlettel szeretnék foglalkozni. Az Ackermann képlet egy algebrai feladatot old meg, amely feladat megoldását többször is használni fogjuk, amikor szabályzót tervezünk. Állapotteres szabályzót tervezünk. Kiről nevezték el ezt a képet, Ackermann képletnek? Kicsit visszamegyünk. Róla. Jürgen Ackermannról van szó. A Német Ilkutatási Hivatalnak a tudományos igazgatója volt egy darabig, most már nyugdíjba vonul. Számos könyvet írt egyébként, és nagyon sokat dolgozott olyan autógyárakkal, mint például a BMW. Ez a képlet, amiről most szó van, az az ő nevét viseli. Tehát következő algebrai feladat megoldását oldja meg ez a képlet. Adott egy AB pár, ahol az A az egy mátrix, egy n-szer n-es mátrix, legyen valós mátrix az egyszerűség kedvéért, és a B az pedig egy oszlopvektor. Okay. Az A-ból és a B-ből mi létrehozhatunk egy olyan A mátrixot, mert egy H mátrixot, bocsánat, amelyet úgy kapunk, hogy az A-ból kivonunk egy diádot, és a diád az speciális, mert az egyik tagja, az oszlopvektor tagja, azaz a B oszlopvektor, és a K az pedig valamilyen nem ismert sorvektor. Ugye a diád az egy olyan mátrix, amelyik egy oszlopvektor és egy sorvektor szorzatából áll elő. Tehát a H az úgy keletkezik az A-ból, hogy egy diáddal módosítjuk, és a diádnak az egyik eleme a B. Okay. És a következő kérdést tehetjük fel. Ha mi előírjuk a H mátrix saját értékeit, akkor vajon melyik K sorvektor az, amelyik az A mátrixot ezzel a BK diáddal úgy módosítja, hogy az előírt saját értékeket fogjuk találni. Tehát ha előírjuk H saját értékei, ugye ezek a det, lambda, i minusz h egyenlő nulla egyenlet megoldásai, akkor hogyan kapjuk meg K-t? Ez a kérdés. A és a B adott. Ez ugye azt jelenti, hogy elkívánjuk mozgatni az A saját értékeit új helyekre, és ehhez keressük azt a diádot, amelyik ezt megteszi. Hát K-t szeretnénk, hogy ez az Ackermann képlet kiköpje nekünk. Nézzük meg, hogy hogy tudjuk ezt megoldani. Ismét ezt a bizonyos Cayley-Hamilton tételt kell használnunk. A Cayley-Hamilton tétel azt mondja ki, hogy ezt a H-mátrixnak a karakterisztikus egyenletét itt lent, a H-mátrix az természetesen kielégíti. Tehát, hogyha behelyettesítjük ebbe a karakterisztikus egyenletbe a H-t, akkor nullát kapunk, ezt mondja a Cayley-Hamilton tétel. És írjuk be a H helyébe mindannyiszor, ez az A-BK. Tehát a H az n-ediken az A-BK az n-ediken, H az n-1-ediken az A-BK az n-1-ediken, és így tovább, a végén itt van az egységmátrix. Okay. Most csoportosítsuk át az A hatványait, ugye minden ilyennek az elején lesz egy A hatványa, az egyik oldalra, és vigyünk át mindent a másik oldalra. Ebbe persze kicsit bele kell gondolni, hogy ami marad, az így áll elő. Tehát nézzük csak meg, hogy a B-t azt mivel kell szoroznunk. Ugye a B az lesz itt az n-edik hatványon, akkor az itt B az n-ediken, meg K az n-ediken. És így tovább. B az n-1-en, meg K az n-1-en, és így tovább. Tehát ezeket fogjuk itt külön kapni, és legalul pedig itt lesz ez a K. Tehát ez azt jelenti, ez pedig nem más, mint az MC mátrix, amit az A-ból és a B-ből képezni tudunk. Tehát a K-t azt úgy kapjuk, hogy fogjuk magunkat ezzel az inverzéből, ezzel az inverzzel megszorozzuk ezt az oldalt és ezt az oldalt is, és utána kiválasztjuk az utolsó sort, az lesz a K. Tehát fogjuk magunkat, a H karakterisztikus egyenletébe behelyettesítjük az A-t, megszorozzuk balról az MC mátrix inverzével, és kiválasztjuk az utolsó sorvektort. Azaz, hogyha én ezt a karakterisztikus egyenletet phi c lambdával jelölöm, akkor a k úgy fogom kapni, hogy fogom magam a phi c esetén a lambda helyébe behelyettesítem az át, ezt megszorzom ennek az mc-nek az inverzével, és kiválasztom az utolsó sort, de ezt ugye úgy tudom megtenni, hogy fogom az első sort és eldobom, fogom a második sort és eldobom, és egyedül az utolsó n-edik sort hagyom meg. És ez az Ackermann képlet. Tehát feltesszük, hogy ezt az algebrai problémát meg tudjuk oldani, és most kezdődhet a szabályzóknak a tervezése, ahol ezt az Ackermann képletet fel fogjuk használni, pontosabban a szünet után, hogy 16 óra 10-kor szeretném folytatni, kedves kollégám. Nos, kedves kollégák, kezdjünk bele az utolsó harmadik részébe a mai előadásnak. Mi az, amit az eddigi két előző részben sikerült elsajátítani? Állapotteres analízis volt folytonos időben. Egyrészt átismételtük az irányíthatóság és elérhetőség definícióit időben változó esetben. Láttuk, hogy időinvariáns esetben ezek a definíciók ekvivalensek. Láttuk, hogy egy rangfeltétel segítségével tudjuk ellenőrizni, hogy egy időinvariáns rendszerünk irányítható és elérhető. Megnéztük, hogy hogyan lehet bizonyítani, hogy ez a rangfeltétel szükséges és elégséges. Ez még egy Gram matrixot is definiáltuk. Utána definiáltuk a megfigyelhetőség és rekonstruálhatóság fogalmakat, a megfigyelhetőség és rekonstruálhatósági osztályokat. Időinvariáns esetben a megfigyelhetőség és a rekonstruálhatóság az ugyanaz, és egy rangfeltételt tudunk mondani arra, hogy hogyan tudjuk ezt tesztelni. Azt is bizonyítottuk, hogy ez miért szükséges és elégséges. És a szünet előtt pedig még egy képletet is megnéztünk, ami egy algebrai problémára ad választ. Egy diád segítségével, amelyiknek az egyik elemét, egy sorvektort keresünk, hogyan lehet egy mátrixnak a saját értékeit a kívánt helyre elmozgatni. Ez volt az Ackermann képlet. Természetesen az Ackermann képletnek MATLAB támogatása is van, úgyhogy a gyakorlatokon ezt az Acker utasítást fogjuk használni. Tehát itt hagytuk abba. Ami most következik, az az állapotteres szabályzóknak a tervezése. Az első elem, ami az állapotteres szabályzókba belekerül, az a pólus áthelyezés. Az állapotteres szabályzók, azok modulárisan felépíthető szabályzók, különböző műveleteket lehet beléjük programozni, és ezeket most egyenként fogjuk megnézni. És azt a blokkot, amit szabályzó alatt értünk, azt folyamatosan fogjuk gazdagítani, egyre másra pakoljuk bele a különböző elemeket. Az első elem, ami ebbe a szabályzó blokkba bekerül, az az állapot visszacsatolás, ami a pólus áthelyezésről gondoskodik. Hát most már az állapotteres szabályzóknál tartunk. És az első elem, amit beleépítünk ebbe a szabályzóba, az egy állapot visszacsatolás, aminek a célja a pólus áthelyezés, másképpen a saját értékeknek a módosítás. Itt látható az ehhez tartozó hatásvázlat. Tehát, itt van a szakaszunk, ugye ez grafikusan nem más, mint az állapot egyenlet. Ha ez a kimenet, ez az x, akkor ez az x pont. Az x pont egyenlő a b szer u, meg az a szer x. Az y az a c szer x, meg a d szer u. És ugye az x-et csatoljuk vissza, ezért beszélünk állapot visszacsatolásról. Mi a cél? Az az, hogy zárt körben ennek a rendszernek a saját értékei az előírt helyre kerülhessenek. Ez a pólus áthelyezés. Nem érdekelnek minket olyan dolgok, hogy fázis tartalék. Azt akarjuk, megmondjuk zárt körben, hol legyenek a saját értékek vagy pólusok, és ki akarjuk számítani ahhoz a kát, hogy valóban oda kerüljenek. Tehát annyira szerény ez a szabályzó még, hogy alapjelet figyelembe se veszi. Mindösszesen annyi történik, hogy az x-et visszacsatoljuk, megszorozzuk mínusz 1-jel, utána ezzel a k-val, figyelem, itt az x az egy vektor, tehát a k-val való szorzással, ha előállítjuk a skalár beavatkozó jelet, akkor a k az egy olyan erősítés, amelyik valójában egy erősítés vektor, amelyek az elemei rendre az állapot változókat szorozzák. K1-jel szorozzuk a X1 állapot változót, K2-vel az X2 állapot változót, és így tovább nyilván KN-nel szorozzuk a N-edik állapot változót. És így adódik minden időpillanatban egy U beavatkozó jel, amelyet ráküldünk ugye a szakaszra, állapot térben vagyunk, tehát a szakaszt azt nem egy átviteli függvénnyel akarjuk leírni, azért helyettesítem egy másfajta hatásvázlattal. Itt van tehát az integrátorunk, ennek a bemeretén van az x pont. Az x pont, ugye ez az u szorozva a b, és innen visszacsatolva az A-szor az X. Ez egy integrátorjel akar lenni, kedves kollégák. És az X-et, hogyha megszorozzuk a C-vel, akkor kapjuk meg ugye az Y-t. Most a D egyenlő nulla feltételezéssel élünk itt az ábrán. Tehát ez az egész akar lenni a szakasz. Ő az Y. Figyelem, itt állapot visszacsatolást alkalmazunk. Ez alapvető különbség ahhoz képest, amit eddig csináltunk. Ugye ott mindig az Y-t csatoltuk vissza. Itt fontos, hogy az X-et csatoljuk vissza, ezért nevezzük ezt állapot visszacsatolásnak. Tehát feltesszük, hogy az X minden egyes elemét képesek vagyunk mérni. Ez egy elég vad feltételezés, kollégák. De mindjárt feloldjuk. És magát az X-et csatoljuk vissza, és így keletkezik a zárt rendszer. Ez ugye azt jelenti, hogy az U az egyenlő a mínusz K-szor az X, és ezt be is helyettesíthetjük az állapot egyenletbe, tehát a zárt kör állapot egyenlete, a következőképpen adódik, az x pont egyenlő a-szor x, meg b-szer u. No de az u, az nem más, mint a mínusz k-szor x. És hogyha ezek után az x vektort kiemelem a jobb oldalra, akkor azt kapom, hogy a mínusz b-szer k, amit ez a bizonyos x szoroz. És hát pont ez volt az Ackermann képlet jelölése is. Yeah. Tehát ez a zárt kör állapot egyenlet. A zárt körben az x az az A minusz BK saját értékei szerint meghatározott tranziensek alapján tart az origóba, az állapottér origójába. És hogyha én megmondom, hogy mik legyenek ezek a saját értékek, akkor az Ackermann képlet visszaköpi nekem azt a K-t, amivel az A-BK mátrixnak pontosan az én általam előírt saját értékei lesznek. Oké? Tehát én megmondom, hogy milyen saját értékeket akarok, és az Ackermann képlet kiböki nekem a K-t. Csak akkor böki ki nekem a K-t az Ackermann képlet, ha a benne szereplő MC mátrix az invertálható, ugye? Az Ackermann képlet csak akkor működik, hogyha az MC az invertálható. Tehát az egész mutatvány, ez csak akkor hajtható végre, hogyha irányítható rendszerem van. Ugye akkor irányítható a rendszer, hogyha az MC mátrix rangja teljes, ami viszont azt jelenti, hogy ő invertálható. Oké? Tehát itt a zárt kör állapot egyenlete, itt van egy módszer arra, hogy mik legyenek a zárt kör saját értékei. Felmondhatom azt, hogy legyen két saját érték olyan, hogy azok dominánsak, azok határozzák meg dominánsan a tranzienst, és a többit meg olyan gyorsan választom, hogy azok ne szóljanak bele a domináns póluspár által meghatározott tranziensbe. Megadom így a ebből adódó zárt kör kívánt karakterisztikus egyenletét, és az Ackermann képlet visszaböfögi nekünk ezt a bizonyos K-t. Ez egy darab utasítás ennek a K-nak a megtalálása. És teljesen mindegy, hogy az A-nak a saját értékei eredetileg hol voltak. Oda rakom, ahova akarom. Mi szab határt szokásos módon? Hát az, hogy mekkora beavatkozó jelek fognak keletkezni, hiszen az eredeti rendszer saját értékeihez képest, ha borzasztó gyors saját értékeket választok dominánsnak, akkor ugye nagyon nagy beavatkozó jelekkel kell a rendszeremet vezérelni. Tehát ugyanaz a megfontolás, mint korábban. De például lehetővé teszi ez az állapot visszacsatolást azt is, hogyha az eredeti rendszerünknek a saját értékei, tehát az A-mátrix saját értékei, azok labilisak voltak, akkor zárt körben egy állapot visszacsatolással egy stabil rendszer tudunk előállítani. Hát tipikus példa erre az invertált inga esete. Ezt a példát szeretném most megmutatni néhány fólia segítségével. Mielőtt a példát megmutatom, lejátszanék egy videót is, ha sikerül. Itt van. Ez a laborunkban található invertált inga. Nem vagyunk ezzel különösebben nagyra, mert minden robotikával és irányítástechnikával foglalkozó laborban található egy ehhez hasonló invertált inga. A feladat klasszikus. Az alsó egyensúlyi helyzetből kell az invertált ingát a felső egyensúlyi helyzetbe elmozgatni, és a felső egyensúlyi helyzetben stabilizálni. A felső egyensúlyi helyzet az egy labilis egyensúlyi helyzet, tehát hogyha egy kicsit is kimozdítjuk onnan, akkor a rendszer ettől az egyensúlyi helyzettől távolodni fog, ahelyett, hogy annak a közelébe visszatérne. Tehát egy állapot visszacsatolást kell alkalmazni, hogy a felső egyensúlyi helyzetben megtartsuk. Ennek közelébe először egy mozgatással jutunk el, most átkapcsolunk az állapot visszacsatolásra, és most egy ilyen típusú állapot visszacsatolás működik, amit itt az ábrán is lehet látni. És látszik, hogy zárt körben ez a labilis egyensúlyi helyzet stabillá vált. Ugye itt nincs is szükség be alapjelre. Ebben az állapotban, amit nulla állapotnak tekintünk, kell stabillá tenni a rendszerünket. Megmutatom, hogy hogy lehet ezt kiszámítani. Hogyha tekintjük ezt a invertált ingát ezen a bizonyos kiskocsin, akkor a rendszernek az, hogy hol helyezkedik el, két koordináta szabja meg, az X, a kiskocsi elmozdulása, és a teta szög, ami a függőleges bezárt szög ennek a bizonyos ingán. A beavatkozó jelünk az a kiskocsit vízszintes irányba gyorsító erő, ami ugye az az erő, amivel a vízszintes irányban húzzuk mondjuk ezt a kiskocsit a sín mentén. Felírhatjuk a Newton-Euler egyenleteket, ezt nem tudom, hogy fizika 1-ben vagy fizika 2-ben szerepel. Ezek az egyenletek így néznek ki. Szerepelnek a gyorsulások, x szerint és teta szerint, illetve szerepelnek a surlódási erők, szerepel a gravitációs hatás itt, és ugye F az pedig a beavatkozó jel. Ezt a felső egyensúlyi helyzet körül linearizálhatjuk, ezt a nem lineáris egyenletet, állapot egyenletrendszert, és ezt kapjuk. Ez tehát az A mátrixa, ez pedig a B mátrixa ennek a rendszernek. Ha megkérjük a MATLABot, hogy ugyan már legyen kedves kiszámítani ennek az A mátrixnak a saját értékei, akkor azt fogjuk kapni, hogy van benne egy nulla saját érték, egy plusz 4,5374-es saját érték, tehát ez a komplex számsík jobb félsíkján van, tehát ez egy labilis saját érték. A másik két saját érték az stabil. De miután egyetlen egy saját érték már elég ahhoz, hogy a rendszer labilis legyen, mármint hogy a rossz félsíkon, ezért ez a rendszer labilis. Viszont az Ackermann képlettel ki tudunk számítani egy olyan k-t, hogy minden egyes saját érték mondjuk a mínusz 5 helyen legyen. És ezt alkalmazva kaptuk azt a viselkedést, amit itt a videón is lehetett látni. Egy másik videón is szeretném bemutatni azt, hogy a zárt kör dinamikus viselkedését azt hogyan tudja megváltoztatni egy ilyen állapot visszacsatolás. Ezt egy mikroelektronikai berendezéseket gyártó cég készítette, ezt a kis makettet. Ezek a mérnökök, akik ott dolgoznak, azok azt kapták feladatul, hogy egy olyan szabályzást csináljanak, amelyik egy pozicionáló asztalnak a szabályzását végzi el. Itt ugye csippek gyártásáról van szó. A csippen lévő csatlakozó felületekről a csip lábaihoz el kell vezetni az összeköttetéseket. Tehát itt a pozicionálási pontosság az mikrométer nagyságrendű, és borzasztóan gyorsan kell pozicionálni. Igen ám, csak ugye, hogyha nagyon gyorsan mozgatunk, akkor valamit berezgetünk, tehát akár mekkora tömegű is az asztal, hogyha nagyon gyorsan mozgatunk, akkor az az asztal, amin helyet foglalnak ezek a csippek, az berezeghet. Tehát egy olyan szabályzás van szükség, amelyik kellően nagy gyorsasággal ezeket a rezgéseket elnyomja. Két fajta viselkedés fognak látni. Az egyik az a viselkedés, amikor felnyitott körben működik a rendszer, tehát oda alkalmazunk egy erőt ezen a kiskocsin, és akkor ezek a megfelelő rugóállandóval rezegnek a raprugókra égére állított tömege. Ha intelligensen csináljuk a visszacsatolást, akkor ugye ezt a rezgést ezt teljesen eliminálni tudjuk. És nem kell megvárni, míg ugye ez a csillapodás ez bekövetkezik. Ugye, tehát ez a nyílt hurkú működés. Ez nagyon lassú lenne, mire megvárnánk ezt a csillapítást, és itt pedig pontosan úgy érkezünk, hogy mind a két laprugó végére szerelt tömeg az pontosan megáll. Erre képes az állapot visszacsatolás. Egy dolog azonban nyitott, az pedig az, hogy ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, az állapotot kell visszacsatolni. Márpedig az állapotok általában jóval többen vannak, mint a mérhető kimenetek. Az állapotokat tényleg vissza akarjuk csatolni, akkor minden egyes állapot esetében gondoskodnunk kell egy olyan érzékelőről, amelyik annak az állapotnak az értékét minden mintavétel időpillanatban képes megmérni. Ezekhez az érzékelőkhöz a tápellátást oda kell kábelezni, az érzékelőkről az információkat más kábeleken vissza kell gyűjteni. Ugye, ez megfelelő mennyiségi meghibásodási lehetőséget rejt magába, amelyeket mindig javítanunk kell, nem is beszélve ugye a járulékos szenzoroknak a szükségességéről. Tehát ennél egy intelligensebb megoldást kellene találni, úgyhogy
csak a kimenetet csatoljuk vissza.
Innen a kimenetet akarjuk visszacsatolni, ide viszont az X-et kell biztosítani. A megoldás az az, hogy a kimenet alapján mi megpróbáljuk megbecsülni, megfigyelni azt, hogy mi lehet az X. Tehát egy olyan blokkot keresünk, ezt a blokkot megfigyelőnek fogjuk hívni, ami tulajdonképpen a rendszer modelljéről, az A, B, C és a D mátrixok ismeretéből azt felhasználva következtet az X értékére minden időpillanatban. Ilyesmit már csináltunk, hogy a modellt beépítettük a szabályzóba, méghozzá a Smith prediktor esetében. Ugye ott a modellt beépítettük a szabályzóba, hogy ne kelljen a késleltetést kivárni a kimeneten, hanem már korábban megpróbáljuk megjósolni a kimenetet. Itt most egy kicsit másfajta felhasználását fogjuk látni a modellnek. Tehát be kell építenünk egy olyan blokkot, amit úgy hívunk, hogy megfigyelő, hogy ne a teljes állapotot kelljen visszacsatolnunk, hanem elég legyen a kimenet méréseire támaszkodnunk. Tehát a következő elem, amit be fogunk tenni az állapotteres szabályzónkba, az az úgynevezett állapot megfigyel. Ez a következő blokk lesz. Az állapot megfigyelő az az állapotnak egy becslését fogja előállítani, tehát én ide nem írhatok X-et, mert nem az X-et csatoljuk vissza, inkább egy X kalapot írok, ami a becsült állapotot akarja jelenteni. Ez a megfigyeléshez ugye nekem jogom van felhasználni azt, hogy mivel hajtom meg a rendszeremet, és jogom van felhasználni azt, hogy milyen kimenetet mére. A kérdés az az, hogy mit tegyek ebbe a dobozba, hogy ez az X kalap, ez a lehető legjobban megközelítse a valódi X-et. Ahhoz, hogy ezt a lehető legjobban megközelítse a dolgot, én ezt mérni tudjam, bevezetjük a megfigyelés hibáját. A megfigyelés hibáját E-vel fogjuk jelölni. És a becsült és a valódi állapot közötti különbséget fogja jelenteni. A cél az az, hogy a megfigyelés hibája tetszőleges bemenet és kimenet mellett a lehető leggyorsabban tartson a nullához. Tehát az, amit ebbe a dobozba beteszünk, az azt kell, hogy biztosítsa, hogy ez a hiba, ez a nullához tart, függetlenül U-tól és Y-tól, és a lehető leggyorsabban. Vagy legalábbis olyan gyorsan, amilyen gyorsan mi ezt szeretnénk. Azt szeretném elmondani, hogy ez a megfigyelési probléma, ez messze túlmutat ezen a szabályzástechnikai alkalmazáson, ami miatt mi most felhasználjuk. Mi most azért használjuk fel,
Mert éppen a belső változókat, amiket ez a megfigyelő előállít, ezt egy visszacsatolásban fel akarjuk használni. Nekünk ezért kell ez a blokk. De tetszőleges, más célra is felhasználhatnánk ezeket a belső változókat, amiket ez a megfigyelő előállít nekünk. Hiszen végül is miről van szó? Van egy rendszerünk, aminek csak a bemenetét és a kimenetét vagyunk képesek mérni, de ennek a rendszernek vannak dinamikus, azaz folyamatosan változó belső változói, amelyekről nekünk információ kell. Ez az információ ez nem feltétlenül visszacsatoláshoz kellhet, kellhet például hibadetektáláshoz is. Tehát valami belső változó valamilyen értéken túllőtt. Jelezni kell emiatt. Tehát ez a megfigyelési probléma, ez túlmutat ezen a szabályozástechnikai alkalmazáson. Ez egy olyan eszköz, amit más esetben is alkalmazni lehet. Milyen alakban keressük ezt a megfigyelőt? Tehát milyen alakban keressük azt a műveletet, amit abba a blokkba beteszünk? A megfigyelő az is egy dinamikus rendszer, aminek van egy saját állapot egyenlete, és ennek a saját állapot egyenletnek az alakját, azt itt a fólián lehet látni. Tehát a megfigyelő is egy dinamikus rendszer, és neki is van egy állapot egyenlete. Az ő állapota értelemszerűen a becsült állapotoknak a vektora. Annak minden időpillanatban vett változása függhet az épp aktuális becsült állapottól. Függhet attól, hogy mi a bemenetünk, és függhet attól, hogy mi a kimenetünk. A megfigyelőnek a tervezés tulajdonképpen ezek után nem jelent más, mint az F, a G és a H beállítását úgy, hogy ezt biztosítani tudjuk, tehát biztosítani tudjuk azt, hogy a megfigyelés hibája a nullához tart. A következőt állítjuk. Ha abban a fenti alakban állítjuk elő mi ezt a állapot egyenletet, ami itt van, akkor ezt biztosítani tudjuk. És ezt az állítást kellene most megindokolni. Tehát legyen a megfigyelő alakja a következő. X kalap pont, valami A minusz G szer C X kalap, tehát ez az F most, meg B szer U, tehát a H az pont a B mátrixszal egyenlő, meg G szer Y. Ugye a D-t azt nullának tételezzük fel ezúttal is. Ezt egy kicsit át lehet írni egyébként. Ugye ez A-szor X kalap, meg B-szer U, meg G-szer Y minusz C-szer X kalap. Ez ugyanaz a szala. Szeretném felhívni itt valamire a figyelmet, kedves kollégák. Itt az látszik, hogy ha ezt a tagot letakarom, akkor ez ugyanaz, mint az eredeti állapot egyenlet. Nem csak az X kalap szerepel az X helyén. Ja, tehát X kalap pont egyenlő, A szor X kalap, meg B szer U. Ha nincs itt ez a tag, akkor ez ugyanaz, mint az eredeti állapot egyenlet. És valóban a kérdés az, hogy miért szerepel itt ez a tag? Hát, hogyha teljesen jó az én modellem, Tehát az AX plusz BU egyenlő X pont egyenlet, az nagyon jól leírja az én rendszeremet. Hát akkor nincs más dolgom, mint hogy ezt az ápot egyenletet berakom a megfigyelőbe, és elindítom. És bekapcsolom az út, amit az eredeti rendszerre is ráadok. Tehát akkor ennek a másolatának, az igazi rendszernek, amit itt berakok így a megfigyelőbe, ugyanazt az X-klapot kell szolgáltatnia, mint a valódi rendszerem X állapota, nem? Van ebben egy turpisság. Ez pedig az azonos kezdeti feltétel pontosan, hiszen az X az egy belső változó, tehát nem tudom, hogy honnan indult az én valódi rendszerem. Ez akkor igaz, hogyha ugyanonnan indítom a megfigyelőt is. Tehát egy korrekciós tagot helyezek el még itt. Ennek a korrekciós tagnak van egy G erősítése, és itt pedig egy hibatag van, ez az, hogy az én becsült állapotomból számítható kimenet és a valódi kimenet között mekkora a különbség. Hogyha az én becsült állapotomból számított kimenet és a valódi kimenet az azonos, akkor ez olyan, mintha ez a tag itt se lenne. Akkor futhat az eredeti modell. De hogyha ez nem azonos, akkor módosítom azt, amit az eredeti rendszer másolatával kaptam. És a feladat az ugye az ezek után, hogy nézzük meg, hogy hogyan alakul a hiba. A hiba deriváltját kellene felírni. A hiba deriváltja, ugye ez definíció szerint, hiszen a hiba az az x kalap és az x különbsége volt, az az x kalap deriváltja mínusz az x deriváltja közötti különbség. Ezt kell behelyettesítenem, tehát amit kapok, az, hát az x kalap pont az itt van, tehát ez A-szor x kalap, meg B-szer U, meg G-szer Y minusz C kalap. Minusz x kalap, minusz x pont, bocsánat, de az x pont az A-szor x, minusz a B-szer U. Az rögtön látszik, hogy itt a B-szer U-val egyszerűsíteni lehet. És némi ügyeskedés után nem is kell egyébként olyan túlságosan sokat ügyeskedni. Ugye ha az át kiemeljük, akkor itt azt kapjuk, hogy x kalap mínusz x, de az az e, tehát az e-t szorozza egyszer az a. Az y-ról tudjuk, hogy az C-szer X, tehát ez az egész, ez nem más, mint G-szer C X minusz X kalap. Ez ugye pedig nem más, mint a minusz E. Tehát a sárga miatt ide beírhatom azt, hogy ez minusz G-szer C. Tehát zárt körben a hiba alakulására ez az egyenlet áll fenn. És ez az egyenlet, ez teljesen független attól, hogy mi az y és mi az u. Tehát, hogyha ilyen alakban írom fel az én megfigyelőmet, akkor a hiba, ami a kezdeti értékek között volt, ahogy a kolléga mondta, az okozza nekünk a galibát. Az e szerint a differenciál egyenlet szerint tűnik el, egészen pontosan az A-G/C saját értékei által meghatározott gyorsasággal. Ugye? És hogyha megnézzük, az A és a C az itt adott, a G-t azt mi választhatjuk meg, és itt egy Ackermann képlethez hasonló mátrixot kapunk. Elég nekünk transzponálnunk, hiszen ennek a mátrixnak a transzponáltja az A transzponált minusz C transzponált G transzponált. A C transzponált tölti be azt, amit korábban a B, az A transzponált tölti be azt, amit korábban az A, és ugye a G transzponált az a sorvektor, amit kiköp nekünk az Ackermann képlet, hogyha megmondjuk, hogy hol legyenek az A-G/C, vagy ami ugyanaz, az ő transzponáltjának a saját értékei. Okay. Tehát, hogyha a megfigyelőnknek az alakja ez, akkor a G megfelelő kiválasztásával előírhatjuk, hogy a hiba milyen gyorsan tűnjön el, a kezdeti értékek különbsége alapján keletkező hiba, és így a megfigyelőnkkel kész is vagyunk. Tehát a megfigyelő és az állapot visszacsatolás együttes alkalmazásához mindösszesen kétszer kell egymás után használnunk az Ackermann képletet. Elhelyezzük a domináns pólus párt az állapot visszacsatolásunk számára, ha szükséges még pólusokat, de elég gyorsakat ahhoz, hogy ne befolyásolják ennek a domináns pólus párnak a hatását a tranziensekre. Ezek határozzák meg az A-BK saját értékei. A megfigyelő pólusait azt még ezeknél is gyorsabbra választjuk, hiszen el akarjuk kerülni azt, hogy hosszú ideig itt hibás X kalap alapján avatkozzunk be. Ugye egész addig, ameddig a hiba el nem tűnik, itt az X kalap az nem egyenlő az X-el, tehát ez a K hibásan avatkozik be. Ezt minél rövidebb ideig szeretnénk csak fenntartani, éppen ezért választjuk kellően gyorsaknak az A-GC saját értékeit. Felírjuk a karakterisztikus egyenletet az A-BK számára, az A-GC számára, és kétszer egymás után megnyektetjük a MATLABot, hogy adja vissza nekünk az Ackermann képlet segítségével a K és a G transzponált erősítés vektorokat. És készen vagyunk. Ugye? Yeah. Hiszen ha megvan a G, akkor az F mátrix az az A-G/C, az Y-t szorzó G az megvan, és az út szorzó H mátrix az valójában a B mátrix. Oké? Okay? És ezzel az egyszerű megoldással megspóroltuk mindazt a kábelezést és szenzort, amit ahhoz kellett volna használnunk, hogy az X-et csatoljuk vissza. Az ár, amit fizetünk ezért, mert hogy ugye ingyen ebéd az most sincs, az az, hogy ez a megoldás, ez azt feltételezi, hogy ezeket a mátrixokat, amik leírják a rendszerünk működését, ezeket jól ismerjük. Ha nem tudunk a rendszerünkről semmit, hogy az U-ból hogyan keletkezik az Y, és az U-ból hogyan keletkeznek az X-ek, akkor bele se csapjunk a megfigyelő tervezésébe. És akkor a megfigyelőnk az egész más alapján fog működni. Tehát akkor tudunk jó megfigyelőt tervezni, de ugyanez volt a következtetés a Smith Predictornál is, hogyha jó a modellünk a rendszerről. Egyébként a megfigyelő teljesen rossz állapotváltozó alakulásokat fog mutatni nekünk. Ezzel a fóliával szeretném a mai alkalommal befejezni. Hogyha ezt a teljes zárt kört tekintjük, akkor ennek a teljes zárt körnek az állapotai egyrészt a szakasz állapotai, másrészt a megfigyelő állapotai, vagy ami ezzel egyenértékű, a megfigyelés hibái. És fel tudjuk írni ennek a zárt körnek az együttes állapot egyenletét. Ezen a fólián ezt az együttes állapot egyenletet láthatjuk. felírjuk az állapot egyenletet, amit az állapot visszacsatolása alapján kapunk, arra figyelünk, hogy ugye, hogyha ide egy megfigyelőt tettünk, akkor az állapot visszacsatolás az X kalap alapján keletkezik. Kicsit trükközünk, hozzáadunk és kivonunk BK-szor X-et, akkor ez a kifejezés adódik. Azért csináljuk ezt a trükközést, hogy itt a hiba jelenjen meg. És azt is tudjuk, hogy az E pont az egyenlő F-szer az E, ahol az F az A-G-szer C. Az együttes állapot egyenlet zárt körben tehát ilyen alakú. Látszik, hogy ez egy háromszög alak, felső háromszög alak, tehát ennek az állapot mátrixnak a saját értékei, azok a átló blokkjaiban megjelenő mátrixok saját értékei, tehát a zárt rendszernek egyrészt saját értékei az A-BK saját értékei, meg az A-GC-nek a saját értékei. Oké? Tehát külön adódnak össze az állapot visszacsatolás és a megfigyelő saját értékei. Tehát szerencsére az, hogy ez nem mindig pontos, ez az X kalap, nem szól bele abba, hogy a rendszerünk azért zárt körben továbbra is stabil lesz. Oké? Az elkövetkező alkalommal még tovább fogjuk bővíteni azt az állapotteres szabályzót, amiben jelenleg egy állapot visszacsatolás és egy állapot megfigyelő van benne, hiszen még nem vettük figyelembe az alapjelet és az esetleges zavarásokat sem. Úgyhogy az elkövetkező alkalommal jövő hét szerdán, ami a keddi ZH után egy nappal lesz, ezekkel fogunk foglalkozni, mára pedig köszönöm szépen a kollégák figyelmét.